Áldott legyen az Isten, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket mennyei világa minden lelki áldásával, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és amelynek alapján az ő lelke segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni előttetek ezen a vasárnapon. Megírva található a Korintusi második levél 8. fejezetének 7. versében eképpen. Ezért, ahogy mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden igyekezetben, s a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Amen. Említettem a testvéreknek, hogy a Korintusi második levél 8. fejezetéről egy sorozat hangzik el, amelynek az a címe, hogy bővelkedünk, és Isten segítségét kérve előre kidolgoztuk ennek az ige hirdetés sorozatnak az ívét. Az apostol azt hangsúlyozza, hogy bővelkedünk a hitben, az élő hitben, a Jézus Krisztusba vetett hitben, ezért bővelkedünk az igében, amely Jézus Krisztusról bizonyságot tesz, és bővelkedünk az élő hiteles hitben úgy is, hogy bővelkedünk az ebből fakadó hitismeretben. És ebből a bővelkedő hitből szeretet fakad. Bővelkedünk a hitben, és ezáltal bővelkedünk a szeretetben. Egy héttel ezelőtt is ezt a témát jártuk körül, a felolvasott ige, és a kontextus a lekció alapján, hogy mit jelent bővelkedni a szeretetben. Csak egy mondatban összefoglalom az egy héttel ezelőtt elhangzottakat, csak azért, hogy aztán arra tudjuk építeni a folytatást. Bővelkedünk a hitből fakadó szeretetben, mert ennek a szeretetnek kiapadhatatlan forrása Jézus Krisztus, nem belőlünk táplálkozik ez a szeretet, hanem Isten Krisztusban közölt megváltó szeretetéből, amely soha el nem múlik. Isten Jézus Krisztusban önmagát adta érettünk, ez a bővelkedő szeretet forrása, és abban a kegyelmi állapotban vagyunk, ez a bővelkedő szeretet lehetősége, hogy Krisztus, aki önmagát adta érettünk, elvégezte, hogy mi pedig önmagunkat adhassuk neki, válaszként erre a szeretetre, vagyis újjászülethessünk, és ebben az újjászületésben, a megszentelődés útját járva folyamatosan erősödjünk, egyre inkább megerősödjék bennünk az új ember, kiformálódjék bennünk Jézus Krisztus. És bővelkedhetünk a szeretetben, mert aki ivott a Jézus Krisztus szeretetének örökkévaló forrásából, és aki ezáltal újjá született, önmagát adta az Úrnak, az tudja, hogy mennyi mindene van. Vagyis bővelkedő szeretetben él, mert tudja, hogy gazdag ember. Minden szűkölködése ellenére, hogy mennyi mindene van, és ebből hálatelt szívvel tud adni másoknak is. És innen folytatjuk most, mert nagyon sok minden van még ebben az igében, ebben a tagmondatban, Hozzátéve a hetedik vers folytatását, és látva magunk előtt a teljes nyolcadik fejezet kontextusát, amit sokszor felolvastam már itt a gyülekezetben, igen, van mit mondanunk még erről a bővelkedő szeretetről. Ennek a bővelkedő szeretetnek van egy konkrétsága. Mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. Amit az apostol egy másik helyen így fogalmaz meg, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. A bővelkedő szeretet konkrétsága az, hogy az egyház és benne az egyes hívő ember odafordul a szűkölködők felé. Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. A mai igének a hátterében pontosan ez áll. Tudnélik, az igen szegény makedóniai gyülekezetek gyűjtést szerveztek a még szűkösebb helyzetben élő jeruzsálemi gyülekezet tagjainak, az ős gyülekezetnek. Lám a Közel-Keleten soha nem volt egyszerű a kereszténység sorsa, akkor sem volt az, és ma sem az. Elhatározták, hogy gyűjtenek, pedig ők is szegények voltak az ős gyülekezet megsegítésére. Ehhez csatlakozott Görögország másik tartománya, Akhája, azon belül a korintusi gyülekezet. És az apostol hangsúlyozza, hogy ezt nem csak elhatározták, hanem az akaratból konkrét cselekvés lett. Amit elhatároztak, hogy adnak, hogy összegyűjtik, ezt meg is tették. Ez a bővelkedő szeretet konkrétsága. Minden vasárnap, a hét első napján az erre szánt cél adományokat, kinek milyen volt, erő szerint, az apostol még így is mondja, hogy a feleslegükből, ami ugye hit kérdés, hogy ki mit tart feleslegnek, valamit betettek a közösbe, hogy ezt a cél adakozást teljesítsék, ahogy egyébként ma is vannak ilyen céladakozások az általános adakozás mellett, a Biblia ügyére, a szorvány ügyre, vagy legutóbb, amikor a Rádai kollégium leégett, vagy távol élő testvérek üldözött keresztjének megsegítésére. És ezzel is kifejezték azt, hogy a testvéri közösség a szűkölködőket illetően túlmutat minden határon, földrajzi és lelki értelemben egyaránt, és a testvérek közösségét valóban a szeretet szolgálat által a testvérek közösségévé teszi. Arról nem is beszélve, hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek való gyűjtés során egy fontos szempontot is kifejeztek, hogy megbecsülni az ős gyülekezetet, az első gyülekezetet, ahonnan az evangélium örömhírét ők is kapták. Megbecsülni az elődöket, azokat, akik előttünk jártak, akik által mi is hallhattunk az evangéliumról. Hát ez a bővelkedő szeretet konkrétsága, a szeretet szolgálat, megsegíteni a szűkölködőket, adni a szűkölködőknek, nem csak elhatározni, hanem ténylegesen cselekedni is azt. És akkor itt kérdéssé formálom ezt az üzenetet. Észrevesszük a szűkölködőket magunk között. És először mindig azokra tekintsünk, akik a közvetlen környezetünkben élnek, ezt mindig elmondom, mert nem lehet elégszer elmondani, a ránk bízottakra kell tekinteni. Tehát, amíg a hitves társad valamiben szűkölködik melletted, szenved tőled, akkor addig ne akard a világ nagy problémáit megoldani a szükséget szenvedők tekintetében sem, amíg a saját házad népén belül ez a nagyon fontos kérdés nincs abszolválva. És így haladhatunk a koncentrikus körökben, hogy a házasságom, a családom, a gyermekeim, a gyülekezetem, az egyházam, a Krisztus ige, a munkahelyem, a népem, a nemzetem, a teremtett világ. Észrevesszük a szűkölködőket. Jövel Szentlélek, Úristen, adj nekünk nyitott szemet, nyitott szívet, nyitott értelmet, mert olyan sok a szűkölködő. Itt is, ebben a gyülekezetben is, a közvetlen környezetünkben. Most csak általánosságokat mondok. A testben szűkölködők. Nem csak a betegek, azok is, hanem akik valamilyen formában, testi értelemben hiányt szenvednek, és a test nagyon tud fájni, nagyon tud szenvedni. Akinek már volt testi fájdalma, tudja, hogy mit jelent. Bármilyen értelemben is a test is testi szükség. Vagy akik lelki értelemben szükséget szenvednek. Akik elmagányosodtak. Akik elfáradtak, akik a kelleténél több terhet hordoznak, akik egyedül maradtak, és ahelyett, hogy segítenénk, figyeljétek meg a gonosznak ezt a kísértését, inkább még mi is taszítunk egyet rajtuk. Akik testben szűkölködnek, lélekben szűkölködnek, a kettőt nem lehet egymástól elválasztani. Mindig az egész emberről beszél a Szentírás, hozzátéve, hogy a lelki szűkölködésnek van egy speciális fajtája, amikor valaki idegileg kimerült, idegileg elfáradt, mentálisan lett beteggé, jól értsük a kifejezést, valamilyen formában mentálisan lett defektusa. Nem sorolom, annyiféle szükség, annyiféle hiány érzet. Az ember ebben a hasadt világban hiány lény, és a hiány lényünk kiállt a megoldása megváltás után, az élő Isten a megváltó Jézus Krisztus után. Mennyi a szűkölködő, észreveszed azt, aki közvetlenül melletted él, hogy szűkölködik, és a kérdés nem csak az, hogy ezt látod, és elhatározod, hogy kellene valamit tenni, hanem valamit a lehetőségeid, kereteid között teszel-e? És hogy ne emeljük magasra a mércét, mert az apostol is nagyon higgadtan a józanság lelke által vezéreltetve a realitások talaján marad, hogy bizonyos időszakokban van-e egy-egy embered, akit az Isten e tekintetben a szűkölködők közül különösképpen rád bízott. És ennek a segítségnek megvan egyfajta sorrendje, és megvannak a szempontjai, nagyon belemegyek most elnézést, de muszáj erről tanítást adni, hogy segítsünk és jól segítsünk, áldásosan segítsünk. Tehát, ha adni kell, akkor először adni kell. Jézus Krisztus korából vett képpel, ha éhezik, akkor adj neki halat. De tovább folytatva a gondolatot, de nem elég az, hogy csak úgy segítesz, hogy halat adsz neki, hanem tanítsd meg aztán arra, hogy ő hogy tudjon magának halat fogni, és egyre inkább az Isten erejét kérve tudjon gondoskodni önmagáról, hogy a kelleténél jobban ne terheljük egymást. Tovább gondolva még a szeretett szolgálat cselekvő szempontjait, felvetődik az a kérdés, hogy hát milyen közös vállalásaink lehetnek kis és nagy méretekben, a tekintetben, hogy más legyen ez a világ, hogy kevesebb legyen a szükség, hogy kevesebb legyen a nyomor. Test és lelki értelemben is milyen közös vállalásaink lehetnek, ugye ez újjászületés kell, hogy a hétköznapokban is, akármilyen kemény az a világ körülöttünk, kevesebbet bántsuk egymást. És ez is újjászületés kérdése, szeretett szolgálat cselekvését illetve egy nagyon fontos szempont, és hogy hitáltal jól lássuk, hogy mi az, ami valóban szükség és valóban hiány. Mert a jóléti társadalmakban egyre inkább most már mindent szükséggé és hiányjá teszünk, miközben soha ilyen jól nem éltünk, mint most. Tehát mi az, ami valóban hiány? Hitáltal lehet ezt teljesen látni, és erre rávezetni másokat, összefoglalva az adakozó, szeretett szolgálattal teli cselekvés szempontjait. Így tehetném ezt meg, ahogy Jézus Krisztus Mária és Márta történetében megfogalmazta, hogy kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Kevésre, hát igen, az élő Isten ismeretére. E tekintetben különösképpen, és ebből fakad minden. Kevésre van szükség, azt is jelenti, hogy tudom, hogy sokkal kevesebb elég lenne nekem, mint amennyim van, és a többit továbbadhatom. És a kevésre van szükség még azt is jelenti, hogy ha te is nagyon kizsigerelt vagy, és fáradt vagy, és azt mondanád, hogy elég nekem magam baja, akkor a szükséget, szenvedőket illetően tudod elég egy mosoly, egy bátorítás, egy simogatás. Nem állandóan a szapulás és a kritika. Hát ezt a keveset mindenki adhatja. És adott helyzetben, higgyétek el, egy kedves szó is életmentés lehet. A szükséget, szenvedőket illetően. Szóval ez a bővelkedő szeretet konkrétsága, amely először is a szükséget, szenvedők felé irányul. És tovább lépek, a bővelkedő szeretetnek, emek konkrétságán túl van egy másik nagyon fontos jellemvonása, amit én most úgy tudok egy szóval elétek tárni, hogy a bővelkedő szeretet egyháziassága. És ne arra vigyatok meg rám, hogyha most ez az igehirdetés hosszabb lesz a kelleténél, de most már muszáj ezt lezárni, de itt egy nagyon fontos szempontját szeretném érzékeltetni ennek a bővelkedő szeretetnek. A bővelkedő szeretet egyháziassága, ami általános értelemben jelenti azt, hogy hát bővelkedek a hitben, ezért bővelkedek a szeretetben, és a bővelkedő szeretet által nekem szívügyem. A legfontosabb ügyem az Isten ügye, a Krisztus ügye, a gyülekezetem, az egyházam ügye, a Krisztus test ügye. Ebben a világban. Szívügyed ez? Mert meggyőződésünk, hogyha az egyház ügye, a Krisztus ügye a szívügyünk, akkor azon keresztül lehet szívügyünk a másik ember ügye, és aztán a társadalom ügye, a közügye is, most, amikor önkormányzati választások vannak, és ez nem az ige hirdetés témaköre, de igenis, tessék elmenni, és kifejezni azt, hogy a hívő ember hol áll. Ez nem aktuál politika részemről, de ennyit felelősséggel el kell mondanom. Tehát szívünk a Krisztus ügye, és ezáltal lehet szívünk a másik ügye, és a közügye, hogy a keresztény értékek megjelenjenek a társadalomban, a közéletben, a mindennapokban, mert mondjuk ki, és ez már igei teológiai gondolat, hogy mert valljuk, hisszük, hogy ebben a bonyolult világban, bűnnel terhelt világban egyedül a Krisztus evangéliuma, amely az egyházra bizatott, amelyet az egyház szól, és akármilyen gyarló módon az egyház cselekszik, a krisztusi szeretetet, a krisztusi evangéliumból fakadó szeretetet, egyedül ez képes a világot is megváltoztatni, semmi más. A többi mind, ahogy Szabó Lőrinc versével egy héttel ezelőtt idéztem, két önzés, meg sok önzés titkos párbaja, semmi egyébe. És szeretek belemenni, ne haragudjatok, hogy itt még az a kérdés is felmerül, hogy szívügyed a Krisztus ügye. És tudjuk-e ezt a szívügyünket szeretettel, ember szeretettel képviselni a világban? Csak érintem a problémát, engem ez folyamatosan izgat, hogy hát a világban számos identitás létezik, kultúra, szubkultúra létezik, és mindenki védi a saját identitását, és aki nem tartozik ebbe a körbe, akkor néha úgy is védi a saját identitását, hogy a másiknak neki megy. A Krisztus ügye az egyetlen egy ügy, amely csak ember szeretettel, krisztusi ember szeretettel képviselhető, vagyis a Krisztus ügyét nem lehet úgy képviselni és őrizni és megtartani és védeni, hogy azzal bántom a másikat, de igenis hűnek kell lenni a Krisztus ügyhöz, mint halálig, mert ahogy mondja a gyönyörűséges igevers, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. És ezután jön egy nagy zárójel. Mert a nagy zárójel most kiemeli az üzenetet. Egy konkrét adakozásról van szó ebben az igében, ez a hetedik vers záró tagmondat, hogy bővelkedtek a szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. A bővelkedő szeretet egyháziassága, vagyis az egyház fenntartása. Hogy kérek itt még egy kis figyelmet, mert az Isten a szívemre helyezte, és hol, ha nem itt. Beszéljünk az egyház fenntartásáról, a mai íge erre legitimációt ad, és személy szerint nekem komoly lelkiismeret, furdalás és bűnömként tudom azt, hogy 30 év óta szinte alig adtam tanítást erről a fontos kérdésről, és rá döbbenek arra, akármennyire kényes a téma, vagy félreértető, de nem lehet az hívőkörben, hogy felnőtt olyan generáció, akinek erről fogalma sincs. Mert ez nem téma, erről nem hangoznak el tanítások. Vagyis az, kedves testvéreim, ennek az a teológia, hogy az egyház nem a világból való, Krisztus teste, de ebben a világban él. Az egyház jövője Jézus Krisztus kezében van, és ő az ő egyházát megtartja a világ kezdetétől fogva annak végéig, de felelősen mégis ebben a világban ránk bízta az egyháznak, a Krisztus testnek és egy adott gyülekezetnek a fenntartását. Bocsássatok meg a nagyon egyszerű, majdnem egy primitív megfogalmazásért, ha jöttök Isten tiszteletre és alkalmakra, akkor lesz egyház, és minél többen jöttök, és az nyugati egyházakra különösképpen érvényes, mert itt Almádiban mi el vagyunk kényeztetve, tehát hálásak vagyunk, értetek, soha nem azoknak szól, akik itt vannak, és ha adtok, köszönet minden adományért, akkor lesz egy ház, mert fenntartató az egyház, amely nem ebben a nem e világból való, de ebben a világban él. Az egyház fenntartásnak már a puszta jelenlét is része, hogy itt vagytok. A látható egyházban. A puszta jelenlét hitvallás. Köszönjük ezt nektek. Mindig megköszönjük hálát egy szívvel. És köszönjük azt ebben a gyülekezetben, ebben is elkényeztetett helyzetben vagyunk, hogy nem csak jelen vagy, hanem valami szolgálatot, valami pici részt válasz ezért a gyülekezetért. Ez is egyházfenntartás. És egyházfenntartás az is a bővelkedő szeretet egyháziassága, hogy pénzbeli adományokkal és egyéb adományokkal támogatod az e világban élő gyülekezet és egyház fenntartását. Mert vannak költségek, vannak fizetések, vannak járulékok, vannak munkatársak, vannak épületek, van rezsi, számos feladat, önmagunkat is fenn kell tartani, miközben amit kapunk, természetesen a szükséget szenvedőknek, annak egy részét tovább adjuk. És szemérmesek vagyunk, ritkán beszélünk erről. Sőt, olyan képzetek vannak a gondolatokban, és ne haragudjatok, most ezt végigmondom, mert végig kell mondani, ami néha megdöbbent, hogy vagy tájékozatlanság, a tájékozatlanságból következően teljes félrelátása annak, ami az egyházfenntartás. Abban a helyzetben, amiben Magyarországon vagyunk, tudni kell azt, speciális helyzet, a Kárpát-medencében is elmondható ez, hogy az egyháznak nincs működő vagyona. És ezt nem is kapta vissza. Ezért az egyház, hogyha társadalmi tevékenységet akar folytatni, meg az épületeit fel akarja tartani, ami a település képnek is része például, vagy oktatni akar, vagy szociális intézményeket fel akar tartani, akkor rászorul a támogatásra, amit korábban a működő vagyonából megoldott. És minket ezért vádolnak most. De ha nincs működő vagyon, akkor ez másképp, mint támogatással, nem oldható meg külső támogatással, és akkor most itt egy fájdalmas szempontot mégis ide teszek, megoldható lenne. A tizeddel, meg a tizedével, ahogy a kisegyházak ezt is megoldják. Senkitől nem várunk lehetetlent. De ugye ez a biblikus szempont, mert tovább lépek, ott van gyülekezet, meg ott van egyház, ahol igazából az egyháztagok fenntartják a saját közösségüket. Mert ez nekik szívügyük, és ennek van egy pénzbeli, anyagi vonzata is az előbb említettek mellett. Ha tegyem hozzám, hogy a magyarországi református egyházon belül a gyülekezetek azok, amelyek még mindig egyébként a működésüket illetően önfenntartók. Az egyetlen sejt szerintem a társadalomban, mert hogy külső támogatásokat nem fordítunk működésre, működtetésre, és ahol picike gyülekezetek vannak, van egy úgynevezett közalapunk, a közösbe adjuk és visszaosztjuk a szegényebb gyülekezeteknek, de ez mind adományokból történik. Hát egymás terhét hordozzátok, ez valósul meg az egyházfenntartásban is. A saját gyülekezetünket illetően pedig egyetlen egy gondolat, hogy ez a gyülekezet a semmiből jött létre, sem ingatlan vagyon, se templom, se parókiája, se szőlője nem volt, külső támogatást is komolyan soha nem kapott, úgyhogy én úgy beszélek erről a kérdésről, hogy csak halleluját mondhatok, de azért vigyázzunk e tekintetben, de most nagyon őszinte leszek hozzátok, és mindjárt befejezem. Kétfajta lelki pásztor van, ha csak innen nézzük, máshonnan is lehetne nézni. Az egyik folyamatosan panaszkodik, hogy nem elég, nem elég, nem elég, segítség kell az egyházon belül. A másik fajta lelki pásztor pedig, és itt nem nagy fizetésekről beszélünk, és itt 80 éve ez a trend, a lelkipásztor maga megoldotta hogyha a saját bevétel nem volt elég a kiadásokhoz, akkor azt minden panasz nélkül, közegyházi támogatás nélkül, meg a gyülekezeti tagok kelleténél jobban való megterhelése nélkül megoldotta. Nyaraltatással, egyéb lehetőségekkel. Most elkényeztetett helyzetben vagyunk egyébként e tekintetben is, de hogy soha nem panaszkodtunk, én magam nem szeretek egyébként kérni, hanem megoldom, de ez nem jó. Ezért kell tanítást tartani erről, hogy mindig azt kell nézni, hogy egy adott gyülekezet azt, amilyen van, azt fenn tudja tartani a saját adományaiból. Mert bővelkedik a hitben, és bővelkedik a szeretetben, annak konkrétságában a szűkölködék felé, és bővelkedik a szeretet egyháziasságában, beleértve az egyházfenntartás nagyon bonyolult kérdését. 30 év alatt. Pedig sok ága-boga van még ennek a kérdésnek. Soha tanítás nem hangzott el ebben a gyülekezetben, vagy talán csak egyszer emlékeim szerint, és az én személyes bűnöm is ez. Ezért bocsássatok meg, hogy ezt most elmondtam, mert a maiig erre felhatalmazást adott. Még akkor is ez nehéz téma. Forgassátok a szívetekben. A bővelkedő szeretet konkrétsága, a bővelkedő szeretet egyháziassága, és tényleg néhány perc figyelem, hogy ezt a területet lezárhassuk, a bővelkedő szeretet valódisága. Amiről az apostol szól néhány versen lejjebb. Igen, aki bővelkedik a szeretetben, az nem csak szépeket mond erről a szeretetről, hanem cselekszi ezt a szeretetet. Valódi ez a szeretet mindegyik értelmében, ahogy eddig beszéltünk erről a kérdésről, az 1 Korintus 13 szeretet himnusza értelmében, hogy Krisztus szeretete munkál bennünk, és hogy egy felső parancsra, az Isten lelke által történik mindez, nem külső parancsra, ugye értitek, hát nem vagyunk hatóság, ez hitkérdés, és nem a mi gyarló, hullámzó lelkünk belső parancsára, hanem felső parancsra, hit által, mert újjászületett emberek vagyunk, és ez a szeretet valódiságában mindig buzdítja a másik igyekezetét. Ugye bővelkedtek az igyekezetben, és erről majd egy hét múlva lesz szó, hogy nem oltjuk ki ebben a szeretetben a másik igyekezetét irigységgel, hanem bátorítjuk a másikat. És nem várunk ebben a bűvelkedő szeretetben, a szeretet valódiságában a másikra, hogy majd, ha ő lép, majd, ha ő megbocsát, majd, ha ő kezdeményez, majd, ha ő ad, akkor én is. Hanem, hogy az apostol mondja, hogy a tőlünk felétek irányuló szeretetben, hangsúlyoztuk már ezt, de nagyon fontos, hogy ne várjuk a másikra, hogy én tegyem meg az első lépést. És ennek a szeretetnek a kölcsönössége, annyi minden van ebben az igében, hogy erő szerint kéri az Úr, a feleslegetekből adjatok. Sokat kaptunk, egy pici az enyém, a többit azért kaptam, hogy továbbadjak. Hogy aki sokat kapott, annak ne legyen többje, és aki keveset kapott, annak ne legyen kevesebbje. Ez az egyenlőség elve, gyönyörűséges. Erő szerint adni. Persze vannak olyan időszakok, amikor erőfelet kell adni a rendkívüli helyzetek, akkor ehhez is megadja mi Urunk Jézus Krisztus az erőt, és végezetül örömmel adni. Még egyszer mondom, hittel adni, készséggel adni, önként adni, önzetlenül adni. Bővelkedünk a hitben, bővelkedünk ebben a szeretetben, aminek most a konkrétságát, a szűkölködők felé, az egyháziasságát, ami saját gyülekezetünk és a közegyház felé hangsúlyoztuk, és ennek a bővelkedő szeretetnek a valódiságát, ami nem csak prédikál a szeretetről, hanem örömmel és erő szerint cselekszi a maga helyén ezt a szeretetet. Köszönöm, hogy méltántok türelemmel, szent figyelemmel, áldom az Urat, hogy adott koncentrációs képességet és szent lelket, hogy mindezt végig tudtam mondani, lelkiismereti kérdés is volt, és áldjon meg mindannyiunkat az Úr ebben a bővelkedésben. Bővelkedő hit, bővelkedő szeretet, és a legközelebbi alkalommal bővölködő igyekezet. Amen. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, egyetlen egy mondatban köszönjük meg a mai ige tanítását. Köszönjük, hogy kegyelmed által lehetőségünk van bővelkedni a szeretetben, észrevenni a szükséget szenvedőket közvetlen közelünkben, és konkrétan adni, segíteni. Sokszor a kevés is elég, akár életmentés. Köszönjük, hogy tehetjük ezt. És köszönjük, hogy bővelkedhetünk a szeretetben úgy, hogy a gyülekezetünk, az egyházunk, a te ügyed, szívügyünk. Köszönjük a jelenlétet, a szolgálatot, az adakozó testvéreket. És itt Balatonalmáriban ezt különösképpen megköszönjük neked, Urunk, mindazokat, akik itt vannak, mindazokat, akik olyan hűséges szolgálatot vállalnak sokan maguk helyén, a maguk lehetőségei között, ezért a gyülekezetért, és ezért búzva ez a gyülekezet. És neked köszönjük meg minden adakozó testvérünket, aki a legkisebb módon is, de mégis hatalmas szeretettel, és sokszor erő felett hordozza a gyülekezetünk terheit, anyagi terheit is. Köszönjük, Urunk, hogy így ez a bővelkedő szeretet, valódi, hiteles szeretet. Hétköznapjainkban is őriz meg bennünket ebben a bővelkedésben, minden körülmények között. Hallgass meg minket. Áld meg a mai választást, életünk minden idejét. Hadd imádkozzunk most különösképpen városunkért a tekintetben. Adj itt is bővelkedést, a közéletben is. Hallgass meg a mi könyörgésünket, élő Istenünk, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.